újra pályázhatnak a vállalkozások a Demján Sándor tőkeprogram pénzeire. A korábbi összeget újabb 50 milliárd forinttal megemelték. A tőkefinanszírozás 6 évre szól, maximum 400 millió forint vehető igénybe. Legalább 2 lezárt üzletével és 2 fő alkalmazottal kell rendelkeznie a pályázó cégnek. Bánfi Zoltánt, az MKIK tőkealap közelő ZRT vezérigazgatóját Nagy Károly faggatta a részletekről.
Amikor utoljára beszéltünk, akkor úgy tűnt, hogy egy jó ideig nem lesz lehetőség a Demján Sándor tőkealap programnál vállalkozóknak esetlegesen finanszírozást találni, de ez megváltozott egyrészt mikortól, másrészt mekkora összegértékben.
Tegnaptól van újra jelentkezési lehetőség a vállalkozók számára, hogy aki szeretne és nem tette meg eddig, az a Demján Sándor tőkeprogramon tudjon újra jelentkezni és indulni, és egy olyan kedvezményes forráshoz jutni, ami azt gondolom unikum a magyarországi gondolkodásban. Ami még fontos, és mindenképpen el kell mondanom, hogy a keretösszeg is megemelésre került, tehát 100 milliárdról 150 milliárd forintra felemelte a döntéshozó. Ez mindenképpen pozitívum, mert azt láttuk, és azért lett lezárva 2 hónappal ezelőtt ez a program, hogy elég nagy számosságban jelentkeztek a vállalkozók. Tehát most mindenkit arra tudok biztatni, aki érdeklődik az ilyen típusú tőkeprogramok iránt, vagy akár konkrétan ezért az egy forrással kapcsolatban, az most tegye meg, mert lesz rá lehetőség, hogy ő is ezt igénybe vegye, és be tudja építeni a saját logikájába, a saját üzleti környezetébe, és felhasználhassa ezt.
Változtak egyébként a feltételek, úgy értem, hogy akár hozamelvárásban, akár megkapható összegben?
Nem változtak. A feltétel keretrendszer, én azt gondolom, múlt ősszel jelentős mértékben kitágításra került, ugye most már 400 millió forintot is fel lehet venni, és azok a iparágak, akiket be lehetett hozni, hogy felvessék ezt a programot, kereskedő cégekről beszélek például, vagy élelmiszeripar, ők már ugyanúgy hozzájutottnak ez a forráshoz, és a felhasználási oldalról is a forgóeszköz finanszírozással, akvizíciókkal, generációváltás segítő management buyout termékként működve is, én azt gondolom, megvannak azok a bővítések, ami a piac szeretne, tehát a feltétel keretrendszerben inkább úgy fogalmazok, nem lett szigorítás, mert szerintem eléggé ilyen szempontból megengedő és abszolút, akinek van konkrét beruházási ötlete, az meg tudja valósítani azt, amit szeretne.
Az elmúlt időszakból azért azt láttuk, hogy a magyar gazdaság nem teljesít túl jól, és vannak bizonyos szegmensei, amelyek kifejezetten döcögnek, és hát a világgazdasági helyzet sem a legszerencsésebb most. Ettől függetlenül számítanak arra, hogy a vállalkozások, ha már megnyílt ez a lehetőség, akkor jönnek és pályázni fognak?
Hát nekem nem tisztem minősíteni, hogy hogy áll most a világgazdaság, valószínűleg nem is tudom pontosan. Nyilván vannak rövid távú olyan hatások itt az olajáremelkedésre, meg minden egyébre, ami igazából meghatározó, de a mi programunk az ugye 6 éves. Én azt gondolom, hogy akár fél éven, egy éven belül is ezek a turbulenciák kisimulnak, és én nem számítok arra, mert a vállalkozók azt látom, megértették, hogy miért van ez a tőkeprogram, nem számítok arra, hogy igazából a beruházások nagy mértékben miatt visszaesnének, sőt, én arra számítok, hogy a vállalkozók értik és érzik azt, hogy a kedvezményes lehetőségekkel élniük kell, értik és érzik azt, hogy hitel és a tőke az kombinálható egymással, és ez a tőke elem, ez abszolút kedvező lehet az ő üzletmenetükre, az ő vállalkozásuknak.
Mit kell teljesíteni ahhoz a vállalkozásnak, hogy ennél a tőkeprogramnál valószínűleg sikeres legyen, mert nyilván ezt nem lehet 100%-ig mondani. Üzleti tervvel kell jönni, lezárt üzleti évekkel, nem biztos, hogy mindenki tudja elsőre, hogy mik a feltételek.
Van pár feltétel, a legfontosabb az, hogy el kell menni a demjantőkeprogram.hu-ra, és ott jelentkezni kell. Vannak úgynevezett KO kritériumok, ezt már többször elmondtuk, de szerintem nem állt még egyszer megismételni, hogy 2 lezárt üzleti évvel kell rendelkezni, legalább 2 fő foglalkoztatottnak kell lenni, és el kell érni éves átlagban a 300 millió forintos árbevételt. Nyilván van egy olyan megkötés, ami általában nem szokott probléma lenni, hogy KFT vagy ZRT formában kell működni, de elmegy erre a honlapra, ott jelentkezik, és igazából, ahogy te is mondtad, tudni kell, érteni kell, hogy pontosan mit szeretne. Ott be kell írni egy szabadszavas gondolkodás mentén, hogy mire szeretne pályázni, és ha ez megvolt, és teljesíti ezeket az előbb elsorolt KO kritériumokat, utána mi megkeressük, és hogyha az üzleti tervvel problémája van, akkor arra vannak olyan akreditált tanácsadók, a MGFÜ oldalán ők elérhetőek különben, ez a NGM-nek egy háttérintézménye, akik segítik ezt az üzleti tervnek az összerakását, és azt, hogy hogyan tudjanak sikeresen indulni ezen a pályázaton, de már azt látom, hogy a vállalkozói oldalról is sok esetben nem szükséges tanácsadó, azért mi nem vagyunk egy ördögtől való nehézséggel adminisztrációval járó program, tehát egy EU-s forrásnak a megszerzéséhez azt gondolom kellett tanácsadó nálunk, szerintem van egy jó pénzügyes, és leginkább megvan az a fejekben, a tulajdonos fejében, vagy az irányító fejében az, hogy mit szeretne megvalósítani, akkor ez összerakható tanácsadó nélkül is. De ha már itt vagyunk, akkor hadd mondjam el, hogy a tanácsadásra is az állam úgy döntött, hogy támogatást nyújt, tehát aki ezen az MGFI oldalán a voucher program keretében az akreditált tanácsadók közül választ, annak a költségét 80%-ban megtéríti.
Az előző tapasztalatokból kiindulva elképzelhető, hogy nagyon hamar úgymond kifogy ez az 50 milliárdos ráemelt keret is?
Elképzelhető, de bízom benne, hogy azért ezt tartani fog valameddig, de egyértelműen látszik az, amire szerintem te is utalsz, hogy elkezdett megváltozni pozitív irányban a vállalkozói attitűd, kezdik érteni és tudják és használják, hogy mit jelent a tőke, és emiatt fokozott érdeklődés van a program iránt. Én azt gondolom azért, hogy ez egy-két hónapig biztos, hogy elégséges lesz, és utána, ha úgy dönt a törvényalkotó, vagy úgy dönt, aki ezt az egész programot menedzseli, hogy szükséges ennek a folytatása majd, akkor esetleg újra ráemel. De azért arra biztatok mindenkit, hogy aki szeretne és teljesíti ezeket a kritériumokat, amit az előbb elmondtam, akkor az mielőbb jelentkezzen, és szerintem, ha ezt megteszi a következő egy-két hónapban, akkor biztosan lesz forrás arra, hogy megvalósítsa azt a befektetést, beruházást, amit ő szeretne.
Bánfi Zoltánt, az MKK Tőkalap kezelő ZRT vezérigazgatóját hallották. Magyarország elsődleges energiafelhasználása majdnem a kétszeres az uniós átlagnak. Ez azt jelenti, hogy a hazai ingatlanok energiapazarlóban működnek. A Baross Gábor tőkeprogram keretében az elmúlt 3 évben több mint 500 000 négyzetméternyi ingatlan energetikai korszerűsítése történt meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding közös projektje keretében 2023 óta mintegy 150 milliárd forintnyi forrás jutott a hazai ingatlanok zöldítésére. Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója szerint a háborúk okozta energiaválságok felértékelik az ilyen célú befektetéseket. Périnek Kata beszélgetett vele.
A Baross Gábor tőkeprogram ingatlan alapok alprogramjának köszönhető az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding közös kezdeményezése révén immáron 3 éve 149 milliárd forint forrás jutott arra, hogy a hazai ingatlanukat egy kicsit zöldebbé tegyék. Alapvetően itt nem csak lakóingatlanokról van szó, hanem kereskedelmi célú és logisztikai épületekről is. Hogyha ezt a három kategóriát megnézzük, akkor melyeknél van a leginkább szükség, és melyeknél lehet nagyobb megtakarítást, zöldítést elérni? Hogyan látja ön ezt?
Hát ugye összesen mintegy 630 ezer négyzetméter ingatlan újult meg, illetve készült el itt a Baross Gábor tőkeprogram keretében, és hogy említette is, ugye itt ez gyakorlatilag az ingatlan piac minden szegmensét érintette, tehát nem csak egyrészt lakóingatlanok is készültek el belőle, másrészt logisztikai, ipari ingatlanok, plázák, irodaházak, sőt még igazából szálloda is jött létre a program keretében. Én azt gondolom, hogy mindegyik szegmensre érdemes fókuszálni, ugye nyilván a lakóingatlanok számosságuk révén egy nagyon jelentős súlyt képviselnek a magyar energiafogyasztásban, meg egyáltalán a fenntarthatósági szempontok szerinti az ország megítélésében. Jelenleg egyébként Magyarországnak a primér energia felhasználása kb. 1,8-szorosa az Európai Uniós átlagnak. Ez azt jelenti, hogy a mi épületeink sajnos meglehetősen pazarlóan működnek, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes minden szegmensre fókuszálni, nem csak a lakóingatlan szegmensre, hanem akár a logisztika, ipari, illetve kereskedelmi szegmense is.
Egyébként a logisztika, ha már itt tart, különböző kereskedelmi szegmensek, raktárak, pazarlóbbak energetika szempontjából?
Hát az az igazság, hogy ugye ez mindig egy kettős dolog, mert ugye egyrészt ugye a logisztikai ingatlanok hatalmasak, tehát ezek óriási több tízezer négyzetméteres, vagy akár százezer négyzetméteres ingatlanokról van szó. Van egy nagyfokú kibocsátás, ami hozzájuk kapcsolódik. Másrészt ugye itt a rendszerváltás környékének időszakából eredően ugye a magyar logisztikai és ipari ingatlan állomány, illetve lehet ezt mondani egyébként az irodaállományra is, nem annyira öreg, mint a lakóingatlan állomány. Tehát ennek az ingatlanállománynak van egy olyan előnye talán, hogy kicsit később jött létre, mert ugye azért a lakóingatlan állománynak a jelentős része a 80-as évek előtt épült, amikor még ugye ezek az energetikai szempontok hát minimális szerepet játszottak a kivitelezésben, mert hát az akkor építőanyagok ugye azért nem is képviselték azt a színvonalat. Tehát a logisztikai ipari ingatlanoknál, illetve egy odáknál ennél talán egyel jobb a helyzet, de ugye azért a 90-es évek, illetve a 2000-es évek első időszakában épült ingatlanok azért már megérettek a felújításra, tehát ez igaz mind az irodák, mind a kereskedelmi ingatlanokra, a plázákra, különösen a gépészeti berendezéseknek vannak azért már olyan újabb megoldása, olyan újabb generációs megoldásai, amik azért jelentősen mérsékelhetik az adott ingatlanoknak az energiafelhasználását, illetve hát nem csak az energiafelhasználását, hanem nevezzük ezt egyfajta fenntarthatóságnak, ami ugye egy egyértelműen szélesebb kategória, egyrészt tartalmazza az energiahatékonyságot, de ugyanúgy a víz felhasználás hatékonyságát, tehát a víztakarékosságot, a hulladékgazdálkodásnak a minőségét, illetve hát azt is, hogy maga az adott ingatlan milyen anyagokból épül, tehát ugye egy modern, fenntartható ingatlannál alapvető elvárás, hogy az anyagok esetében jelentős legyen az újrahasznosított anyagoknak az aránya, illetve hát nem mellékes az sem, hogy az adott ingatlanoknak milyen a használati értéke, tehát hogy a beltéren milyen komfort érték van, milyen használhatóság van. Tehát ezek is mind olyanok, amik a modern épületeknél azért egyértelműen magasabb színvonalak, mint mondjuk a 20-30 évvel ezelőtt épült ingatlanok esetében.
Gyakorlatilag ön most össze is foglalta, hogy milyen fenntarthatósági szempontoknak kell megfelelniük az ilyen beruházásoknál, vagy illetve fejlesztések után ezeknek az ingatlanoknak, épületeknek.
Igen, így van. Hát ugye, amikor a programot kiírtuk 2023-ban, akkor teljesen tudatosan nemzetközi sztenderdekhez kötöttük ezt, tehát mi két minősítési rendszert választottunk, az egyik az a BREEAM rendszer, ez egy brit rendszer, ami a kifejezetten az épületeknek a fenntarthatósági státuszát skálázza be, illetve a másik a LEED rendszer, ez egy amerikai rendszer, ez ugyanúgy hasonlóan épületeknek az energiahatékonysági besorolására szolgál. Ugye azért választottunk két rendszert, mert nem akartunk ezzel igazából letenni a garast egyik mellett sem, hanem egyfajta versenysemlegességet akartunk ezzel biztosítani. És hát ugye mind a két rendszerben meghatároztunk egy viszonylag magas elvárt színvonalat. Ez ugye a BREEAM rendszerben a Very Good minősítés, ami azt jelenti, hogy nagyon jó, és ugye a LEED rendszerben pedig a Gold, ami az arany minősítésnek felel meg. Ez ugye mind a kettő azt igényli, hogy azok az épületek, amik megfelelnek ezeknek a minősítéseknek, ezek egy nagyon magas fenntarthatósági színvonalat tudnak produkálni, tehát ez azt jelenti, hogy mind energiatakarékosságban, mind víztakarékosságban, ahogy említettem, ugye a hulladékkezelésben élen járnak, magas az új épületek esetében, magas a megújuló, a körforgásos anyaghasználat. Ezek mind olyanok, amik igazából egy metodológiát adnak arra, hogy ezek az épületeknek a fenntarthatósága hogyan minősíthető.
Született olyan fejlesztés, amely mindkét rendszer esetében már a csúcs kategóriát eléri?
Igen, tehát ugye igazából ami egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a fejlesztők általában még az általunk kitűzöttnél is magasabb minősítési célokat tűztek ki maguk elé és értek el. BREEAM rendszer több olyan épület is született, ami az outstanding, tehát a kimagasló kategóriába sorolható. Egyébként csak az érdekesség kedvéért, hogy ezt elhelyezzük a térképen. Ugye, ahogy említettem, ez a rendszer, ez egy brit rendszer, és Nagy-Britániában ugye az ottani nem lakó ingatlan állománynak körülbelül az 1%-a, vagy kevesebb, mint 1%-a sorolható be ebbe az outstandingbe. Ez outstanding kategóriában, tehát ez annyira élenjáró és annyira fenntartható minősítés, amiben Nagy-Britániában is nagyon kevés épület tud megfelelni. A LEED rendszerben pedig több olyan épület is született, ami a platinum besorolást nyerte el, tehát ami egyértelműen fölötte van az általunk ugye elvárt Gold rendszernek. Összességében azt lehet mondani, programban mi mind meglévő épületek felújítását támogattuk, mind pedig új épületek létrejöttét. Azt lehet mondani, hogy a meglévő épületek esetében általában a LEED Gold, illetve a BREEAM Very Good minősítést érték el a fejlesztők, a teljesen újonnan létrehozott épületek esetében pedig ennél jóval magasabb a korábban említett BREEAM Outstanding, illetve Gold Platinum minősítéseket érték el. Ugye ennek alapvetően az az oka, hogy a meglevő korábbi épületek esetében nehéz vagy nehezebb ezeket az igen magas minősítéseket elérni, ugye ott azért már a megépült, egy 20-30 éve megépült épületnél ott ugye adottságok vannak, amiket nem feltétlenül lehet megváltoztatni, vagy csak igen jelentős, aránytalan költségráfordítás felhasználása mellett, tehát ezeknél az épületeknél nagyon nehéz a legmagasabb kategóriát elérni. Még az új ingatlanok esetében a fejlesztők teljesen tudatosak és környezettudatosak voltak abba, hogy a jövőre nézve olyan ingatlanokat fejlesztenek, amik a legmagasabb kategóriába esnek.
Itt most egy tőkebefektetésről beszélünk, ugye egy tőke holdingról, illetve a Baross Gábor tőkeprogramról. Az ilyen típusú befektetéseknél mi jelent hozam szempontjából pozitívumot?
Hát ugye alapvetően, ahogy említette is, ugye 149 9 milliárd forintnyi befektetés történt 9 ingatlan befektetési alapba. Most jelenleg ezeknek a befektetéseknek az összege a 172 milliárd forint, tehát ez kb. 15%-ot meghaladó nominál hozamot jelent. Ugye a program 2 éve megy, tehát az évesített 7%-ot meghaladó hozamról beszélünk. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó és kedvező hozam, ami abszolút párhuzamba állítható az ingatlan piaci szegmens hozamával, az ingatlan alapok egészének hozamával az adott időszak alatt. És hát ugye emellett, hogy egy kedvező hozamot sikerült realizálni, emellett ugye olyan további célokat is támogatott a program, ahogy említettem, ugye a fenntarthatósági célok elérése, a klímavédelem, illetve hát az ország energiafüggetlenségének a támogatása. Sajnos Magyarország nagyon jelentős energiaimportra szorul, ugye ez különösen az ilyen nehéz időkben, mint ez a mostani is ugye kifejezetten problémás, ugye akár tekintve akár az iráni, vagy akár az ukrajnai háborúra, tehát ugye minden olyan intézkedés, ami tudja csökkenteni az ország energiafüggőségét, és ugye az energiaszámlát, amit ugye a külpiac felé fizetünk, azok mind az egész nemzetgazdaság szempontjából jelentősek és szolgálják az ország érdekeit. Tehát igazából a programnak az erénye az, hogy megfelelő megtérülés mellett tudott ilyen egyéb addicionális célokat is szolgálni. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha azt gondolják, hogy a pénzügyi célok vagy a hozamok elérése az szembe megy akár a környezetvédelmi vagy klímavédelmi célokkal, de igazából pont az az érdekes, hogy ez a program egy jó példa arra, hogy a kettő párhuzamosan futva is eredményt tud elérni.
Az elmúlt percekben Buda Sándort, a Nemzeti Tőke Holding elnök vezérigazgatóját hallották. Nem sokára 7:30 jönnek a friss hírek, előtte közlekedünk is.